Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Éppen a Bankmonitor otthonstart kalkulátorát töltögetem kifele, hogy működik ez. Margyelán József, pontosan a Bankmonitor elemzője a reggeli személy. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Mindjárt megtudom, hogy milyen esélyekkel indulok, rossz esélyekkel. Tehát azt előre el tudom mondani, és sajnos több sebből vérzik az én hitelem, de hogy miért kitérnénk a részletekre, hogy ez az egész kinek, hogy mit, meg mit változott az utolsó kanyarban, hogy mondjuk hogyan tudnánk jellemezni az ideális hiteligénylőt, tehát hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie korilag, szakmailag, szépészetileg, hajszín és öltözködés.
Korban olyan 30-40 év közötti. Uh-huh. Jellemzően városlakó, uh-huh. felsőoktatási intézményben végzett. Uh-huh. A fizetése pedig jellemzően hát nyilván jelentős fizetéssel rendelkezik, és a legideálisabb az lenne, hogyha mondjuk a vásárláshoz, ha lakásvásárlásról beszélünk, akkor uh-huh. rendelkezik mondjuk egy 50% önerővel. Ez egy nagyon ideális állapot, és ha mondjuk a nettója...
Házastárs kell hozzá? Vagy ez nem olyan, mint ha csak a oltár előtti érvényes, itt egyedül is kérheti valaki?
Hát magára az otthonstartról beszélünk, uh-huh. akkor nem kell házasnak lenni. Egyébként magához, egy általánosságban a lakáshitelhez sem kell házasnak lenni. Nyilván vannak olyan programok, ahol elvárás a házastárs, például az eddigi támogatási programoknál gondolunk, Csok Pluszra, Babaváróra, ott ugye a házasság és a gyermekvállalás az egy elvárás volt.
Legalábbis nagyon nehéz lenne eladni nekik az egyedülálló, de babaváró hitelre jelentkezőnek sok mindenre magyarázatot kéne adni. Az 50% miért segíti őt? Hisz itt látom, hogy azért egy 10% a feltétel.
Igazából az ideális lakásvásárlóról beszélünk.
Hogyne,
és ideális hitelfelvevőről. A jelentős önerő az azért tud segítséget jelenteni, mert így gyakorlatilag a bankok is biztosabban tudhatják azt, hogy az adott félnek van saját megtakarítása, amit be is tud forgatni az ingatlanba. Alapvetően kevesebb kölcsönösszegre is van szükség, tehát jó esélye a fizetése is könnyebben elbírja. De valóban ezen programnak az egyik előnye, hogy 10% önerővel is föl lehet venni. Egyébként általánosságban a lakáshitelekhez 20% önerőre van szükség, tehát ez lefeleződik. Itt azért van még egy nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye a jogszabály azt mondja, hogy 10% önerő elegendő lehet, a Magyar Nemzeti Bank irányelveinek figyelembevételével. Na most ugye a Magyar Nemzeti Banknak a úgynevezett adósságfék szabályai határozzák meg azt, hogy egy bank a forgalmi értékhez képest legfeljebb mekkora kölcsönt nyújthat. Tehát, hogyha mondjuk ő mondja meg, hogy mennyi önerő kell legalább, fogalmazzunk így.
A forgalmi értéket is ő mondja meg?
Nem. A forgalmi értéket azt az értékbecslő határozza meg, egy független értékbecslő, akit a hiteligénylés során kiküldenek, és megvizsgálja az ingatlant, és megmondja, hogy ennek mennyi lehet a reális értéke.
Tehát ehhez viszonyul a kölcsönösszege, nem a valódi eladási árhoz. Tehát ha nekem valaki 50 millióért kínál egy lakást, és a független értékbecslő azt mondja, hogy hát ez 42 milliót ér, akkor a bank ezt fogja figyelembe venni a hitelnyújtásánál, a 42-t.
Igen. Általánosságban igen, ez egy fontos kikötés. Így mondjuk, ha a bank azt is mondja, hogy 10% önerővel hitelezne, és azt is mondja, hogy egyébként megfelelek minden feltételnek, uh-huh. hogy ezt igénybe is tudjam venni, akkor az adott esetben, amit itt említettünk, 5 millió forintom van, az nem lesz elegendő, mert ugye a 42-ből jön le még a 10%, uh-huh. az valahol mondjuk 7,8 millió forint kölcsönösszeget jelent, hát itt több mint 10 millió forint valós önerőre lenne szükség.
Tehát kell pótolni ilyenkor a különbséget nyilván.
Így van.
Ha lealkudni nem tudjuk, ugye.
Ez így van. És fontos, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az irányelveiben jelenleg az otthonstart program nem szerepel. Jelenleg is kaphatnak két kategóriában 10% önerőt. Ha valamilyen nagyon zöld, nagyon energiahatékony ingatlant vásárol valaki, ezt 10% önerővel is meg tudja tenni. Illetve ha fiatalok első lakást vásárolnak, ők is tudnak 10% önerővel ingatlant uh-huh. vásárolni, viszont itt az MNB jelenlegi definíciói azok eltérnek az otthonstart programban előírt feltételektől. Itt van egyrészt életkori korlát, tehát 41 uh-huh. év alattiaknak kell lenni, és 50% alatti tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, vagy rendelkezhetnek legfeljebb 50%-alapítóval.
Ja, értem, igen. Máshol.
Másban, igen. Akkor lehetnek fiatal első lakásvásárlók. Na most, hogy ehhez a szabályhoz nem nyúlnak hozzá, azt tudni kell, hogy jelenleg még nem nyúltak hozzá, és azért 4-5 nap van a program, az otthonstart program indulásáig, tehát ehhez nem nyúlnak hozzá ez a szabályokhoz, akkor az otthonstart program bizonyos érdeklődői azzal szembesülhetnek, hogy hiába hirdették úgy a programot, hogy ez 10% önerővel igénybe vehető, ő rájuk ez nem lesz érvényes. Például, ha valaki 45 évesen szeretné megvenni első lakását, ő rá nem lesz érvényes. Ugye az otthonstart programban a meglévő ingatlanokra vonatkozó szabályok eltérőek. Mint amit az MNB megfogalmazott a 10% önerőben, vagy legalábbis jelenleg megfogalmaz.
Ez minden kereskedelmi és egyéb bankra vonatkozik? Tehát, hogy én hát nem a Magyar Nemzeti Banktól akarom fölvenni ezt, hanem X banktól?
Hát a Magyar Nemzeti Bank nem is kínál lakáshiteleket.
Hát, viszont, erre gondoltam pontosan.
Viszont meg...
Más szolgáltatásai vannak, alapítványok ilyesmi, de ezt speciál nem.
Viszont szabályoz és irányelveket határoz meg a kereskedelmi bankok számára. Ettől szigorúbb irányba eltérhetnének a bankok, tehát mondhatja azt egy kereskedelmi bank, hogy nem adok 10% önerőt, akkor sem, ha megfelelsz a feltételeknek. Uh-huh. Azt viszont nem mondhatja, hogy adok úgy, hogy nem felel meg valaki a jogszabályi keretrendszereknek. Tehát az MNB irányelvének valaki nem felel meg, az nem kaphat 10% önerővel lakáshitelt.
Az irányelv itt azért tulajdonképpen egy finomkodó kifejezés arra, hogy ez kötelező jellegűnek tűnik.
Hát akkor fogalmazunk úgy, hogy ez egy MNB rendelet. Tehát ez egy ekte jogszabály.
De ez felülírhatja a magyar közlönyben megjelent a magyar kormány által kiadott otthonstart programot?
Az otthonstart programban bele van írva, hogy úgy kaphatnak az emberek 10% önerővel, úgy vetik fel 10% önerővel, hogy feleljenek meg az MNB rendeletnek. Egyébként a kormány is és a Nemzeti Bank is bejelentette, hogy egyezkednek arról, hogy átalakítják az MNB-nek a feltételeit, de hogy ez most meg lesz-e szeptember 1-ére, vagy csak 5-ére, vagy október 1-ére, ezt nem tudhatjuk. Tehát azok, akik mondjuk idősebbek, vagy van már 50%-os tulajdoni hányaduk, azon kell gondolkodni, hogy ha 10% önerővel szeretnének lakást venni, hogy ez nem biztos, hogy menni fog, legalábbis szeptember elején nem biztos, hogy menni fog.
Ahogy ez alapján elnézem, azért nem, hogy is mondjam, nem a legrászorultabbaknak szól ez a 3%-os hitel. Semmelyik hitel nem szól a rászorultaknak. Ez érdekes módon egyébként azt észrevettem már hosszú pályafutásom alatt, hogyha van pénzem, akkor adnak, ha nincs pénzem, akkor nem. Pedig akkor kéne pénz, amikor nincs pénzem, de hogy ez így nem működik sehol, a világban sehol, tehát ezt most nem akarom a Fideszre kenni, de hogy ez tényleg ilyen érdekes elv.
Hát alapvetően, hogy egy bank az egy gyakorlatilag úgy ad kölcsönt, hogy megpróbálja megvizsgálni azt, és ez nem mindenhol, tehát ez egy általános szabály, azt próbálja biztosítékként megtudni, hogy mekkora valószínűséggel fizeti vissza az ember azt a hitelt, a kamatokkal, törlesztő részletekkel nem csúszik meg. Ezért kell egy csomó mindent igazolni igényléskor is. Munkaviszonyt, jövedelmet, mióta dolgozunk, ezért nézik meg a demográfiai adatainkat, hány évesek vagyunk, hol lakunk, saját ingatlanban lakunk, szüleinkkel lakunk, tehát nagyon számos tényező alapján megpróbál besorolni minket, hogy jó adósok leszünk-e valószínűleg, vagy rosszak. Nyilván, akik rászorulók, és alacsonyabb a jövedelmük, azok nagyobb eséllyel lehetnek rossz adósok. Én nem állítom azt, hogy rossz adósok lesznek, de az esély nagyobb rá. Egyébként, hogyha most a magának a programra visszatérünk, így az otthonstart programra, nem differenciál abból a szempontból, hogy valakinek magas a jövedelme, vagy alacsony. Tehát, ha így nézzük, akkor a program standarden mindenkit ugyanúgy kezel. Ez egyébként abból a szempontból az alacsonyabb jövedelmeknek pozitívum, hogy egy alacsony jövedelmű személy egy piaci lakáshitelt jellemzően magasabb kamat mellett kaphat meg, mint egy magasabb jövedelmű, hiszen a bankok sajnos vagy nem sajnos a nagyobb jövedelmű ügyfelekért versenyeznek, és ebben verseny keretében akár kamatkedvezmények is hajlandók nyújtani.
Beárazzák a kockázatot tulajdonképpen.
Gyakorlatilag igen. Tehát, hogyha így nézzük, még pozitívan is kijöhet be egy alacsonyabb jövedelmet. A probléma a másik oldalon van inkább. Ha az ingatlanárakra nézünk, ahhoz azért a mai ingatlanárak mellett azért ha nincs kellően nagy önereje az adott személynek, akkor azért jelentős kölcsönösszeg kell egy nagyobb településen, vagy mondjuk a fővárosban, agglomerációban azért már komolyabb kölcsönösszeg felvétele szükségeltetik egy ingatlan megvásárlására.
Mondjuk egy ház esetében, ahol ugye nincs az 50 milliós maximum, hanem ott azért följebb tolták.
Hát a kölcsönösszeg az otthonstartban legfeljebb 50 millió forint lehet, de a vételár az 150 millió forint is lehet egy ház esetében.
Akkor itt nem a 10%-os önrész játszik, hanem a 70.
Igen, meg hát ugye más hitelt is föl lehet rá hozzávenni, uh-huh. Tehát az otthonstartot mondjuk, hogyha nagyon magas, ott meg megint fölmerül, hogy akkor nem nagy önerő van, hanem akkor valószínűleg nagyobb jövedelem. Mert hogyha valaki mondjuk 100 millió forint kölcsönt vesz föl otthonstartból 50-et, meg még 50 más miatt, akkor ott jellemzően azért már egy nagyon masszív jövedelem szükségeltetik hozzá. Uh-huh. De hogyha a programban mondjuk az a hátul, azért szokták azt mondani, vagy azok fogalmaznak úgy, hogy a program a alacsonyabb jövedelmüket negatívan sújtja, mert nem tudnak annyi kölcsönösszeget fölvenni a jövedelmük miatt, mint amennyi az ingatlan vásárláshoz szükségeltetik. De nem maga a program sújtja negatívan az érintetteket, fogalmazzunk így, hanem az adott piaci környezet sújtja negatívan őket. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a program nem pozitívan nem diszkriminál. Tehát nincs benne rászorultsági elv, nincs benne az, hogy a nehezebb helyzetben lévők könnyebben kapjanak hitelt, a nehezebb helyzetben lévők olcsóbban kapjanak hitelt. A programban ilyen elem nincsen. Ezért tekinthetünk rá úgy, hogy egyébként az alacsonyabb jövedelműeknek nehezebb ezt kihasználni, de valójában nem a program adta lehetőségek miatt, hanem a körülmények miatt, és a program nem is diszkriminálja őket pozitívan.
Mert a program megalkotói tisztában voltak a piaci körülményekkel. Tehát, hogy is mondjam, ez ha nem is írták bele konkrétan a programba, hogy egy csak középosztálynak szeretnénk sikeres lakáshoz jutást biztosítani, de a piaci körülmények ismeretében alkotott program tulajdonképpen mégiscsak tartalmazza ezt a implicit módon ezt a fajta korlátozást.
Valamilyen szinten igen, nyilván a kisebb összegekből, vidéki településeken nem túl jó állapotú ingatlanokat meg lehet venni, és az elvitathatatlan ettől az otthonstarttól, hogy a 3%-os kamatszint az jóval kedvezőbb, mint a piaci hitelek kamata. Tehát mondjuk az a 6-8%-os piaci kamatszintnek kevesebb, mint a fele. Tehát, hogyha egy piaci hitelezzel szemben hasonlítjuk össze, akkor kétségtelen, hogy mindenki számára sokkal kedvezőbb.
Hogyne.
Az más dolog, hogy fel tudja venni egy 80 millió forintos fővárosi lakás megvásárlására valaki alacsony jövedelemmel. A válasz az, hogy jó eséllyel nem, mert nem fog tudni annyi kölcsönösszeget fölvenni.
De vannak olyan települések, ahol 4-5 millióért lehet házakat vásárolni. Ilyen esetben, hogyha mondjuk tényleg 4-500 ezeret kell összerakni, és a maradékot, az még egy mégis elképzelhető, hogy működőképes dolognak.
Így van.
Mert hogy itt látok egy részt, mert ugye valóban kedves ismerősöm például Mezőszemerére költözött, ahol vett 1 millió forintért egy házat, amit azóta is lakik. És hogy tulajdonképpen elképesztő, de hogy még mindig vannak ezek az óriási különbségek. Más kérdés, hogy azokon a helyeken nem is szívesen laknak az emberek, épp ezért ilyen olcsóak a házak. De hogy ezt hogy képzeljük el, ez egyrészt a futamideje ennek, hogy néz ki, másrészt meg, hogy a törlesztő részletek tekintetében, de hogyan működik, tehát egy elképzelt esetben.
Ugye a kamatot, azt mindenki nagyjából tudja, aki már nézett tévét, vagy hallgatott rádiót, mert nagyon sok helyen szembe jön ez a dolog, hogy ez egy legfeljebb 3%-os kamatozású kölcsön, és hogy futamidő végéig fix. Tehát elvileg az, amit az ügyfél fizet, az nem változhat a futamidő alatt. A futamidő legfeljebb 25 év lehet, nyilván ennél rövidebb időre is föl lehet venni a kölcsönt. A maximum futamidőre azt hozzátenném, hogy azért a bankok jellemzően bizonyos életkorhoz kötik a lejárati dátumot. Tehát, hogyha valaki most mondjuk 50 éves, akkor már határeset, hogy mondjuk megkaphatja 25 évre, mert a 75 éves kort, amikor lejárt lesz, azt nem minden bank fog, amikor a lejárat bekövetkezik, azt nem minden bank szereti, akkor azt mondja, hogy legyen rövidebb futamidő, de lehet, hogy még ilyet lehet találni is.
Egyébként, bocsánat, zárójeles megjegyzés, én 56 évesen mentem be az OTP-be, hogy hello, jó napot kívánok, de így lenne egy ilyen hitelkérelmem, és azt 20 évre jó lesz, és mondtam, oké, de 76 éves leszek, mikor vége lesz. Persze, oké, semmi probléma. Oké, mondom, garantálja nekem, hogy akkor én egészséges ezek. Nagyon szépen köszönöm. Nem egy banktól vártam ezt a megerősítést, de jól esett. Ez mondjuk pont a Covid alatt volt, ez egy furcsa időszak volt, nem tudom, de olyan könnyen kaptam hitelt, hogy először nem akartam elhinni. Mindegy. Zárója bezárva.
És ugye a kölcsönösszeg az legfeljebb 50 millió forint lehet. Ez... Ha ezt az hármast összetesszük, a 3%-os kamatot, az 50 millió forintot és a 25 éves futamidőt, ez havi törlesztésben olyan 237 ezer forintos részletet jelent. Ha egy piaci hitellel összevetjük, ahol mondjuk 6,5% a kamat, ott olyan 100 ezerrel több lenne a havi törlesztő részlet, olyan 337 ezer forint, ugyanezen kölcsönösszeg és futamidő mellett. Tehát így nézve a programnak az előnyei azért elvitathatatlan.
Egyértelműen.
Most nézzük a jövedelem oldalt. A 237 ezer forint törlesztő bevállalásához minimum 480 ezer forintos nettó fizetésre van szükség. Ezt igazolni is kell, tehát nem csak bemondásra megy a dolog. Illetve, hogyha mondjuk a családméret nagyobb, vagy van valamilyen más kölcsön is, amit fizetni kell, akkor még magasabb fizetést is elvárhatnak a bankok. Tehát, hogy azért
hát igen, 25 éven át a fizetés felét odatolni, azért az egy kicsit erős.
Igen, ugye ez is egy MNB irányelvhez kapcsolódó korlát. A bankok azért ennél szoktak szigorúbban is eljárni. Van, amikor 40%-ban húzzák meg ezt a határt, valamikor szigorúbban, valamikor megengedőbben. Ez egyébként erősen konkrétan az igényléstől függ. Tehát, hogy az adott esetben úgy döntenek, hogy ez itt 40-ig elmennek, itt 50-ig elmennek, és itt is az elv igaz, hogy viszont a jogszabályi korlát nem. Megengedőbbek nem lehetnek. Tehát azt nem mondhatja erre a szituációra, hogy egy 400 ezer fizetésére megadom ezt a kölcsönt, mert ez jogszabályba ütköző.
Hát jogszabályba ütköző, és józanésznek is, hát hogy is mondjam, ellente mondani látszik, bár tudjuk, hogy nem minden jövedelem igazolható jövedelem, tehát azért pontosan ismerjük azokat a helyzeteket, amikor szürke zónából származik egy része, vagy akár egészen a feketéből, vagy hát mondjuk, ha valaki profi pókerjátékos, de hogy ez a 237 ezer 25 évre, persze az infláció csodálatos dolog, és ilyen esetekben sokat segít, de alapvetően azért ez brutális. Tehát, hogy egy személy esetében.
Egy személy esetében szerintem igen, de ha mondjuk egy családról beszélünk, akkor az már az egy kezelhetőbb dolog, ha mondjuk egy házaspárról beszélünk, és azt mondjuk, hogy ketten veszik föl. Uh-huh. És azt, hogyha mondjuk a szívünkre tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy tényleg mondjuk a program alapvető célja a fiatalok első lakásvásárlása, akkor azért jó eséllyel azért egy kisebb garzon, 35-40 négyzetméteres garzon lakás lesz ez kilőve egy nagyobb városban.
Igen.
És ott azért nem biztos, hogy kell az 50 millió forintos kölcsönösszeg. Budapesten egyes helyeken azért kellhet.
Hát már majdnem mindenhol kell. Van már egyetem bárhol másfél millió alatti négyzetméter ár? Nagyon-nagyon ki kell mennünk a térképről.
Ez egy nagyon lényeges kérdés, a másfél millió forintos négyzetméter ár, mert ez egyébként egy korlátja a programnak. Egyes szakértők, akik ingatlan oldalról jöttek, ők azt mondták, hogy jelenleg Budapesten durván 40%-a a kínálatnak nem felel meg a programnak, és 60%-a igen. Tehát azért még találni olyan ingatlant, ami megfelelő még Budapesten is, amit mondjuk így azért talán ingatlanás szempontjából a legmagasabb árunak tekinthetünk. Hogyha most már így szóba kerültek az ingatlanári korlátok, ugye a programban kikötés az, hogy ha lakásról beszélünk, több lakásos épületben lévő lakásról, akkor 100 millió forint lehet legfeljebb a vételár. Önálló ház esetén 150 millió forint ez a korlát, és van négyzetméterár korlát is, ez egységesen másfél millió forint.
Tehát itt a határ.
Itt a határ. Ha úgy nézzük, ez bruttó, tehát hogyha új építésű ingatlanról beszélünk, vagy építkezésről beszélünk, mert a programot építkezésre is lehet használni, akkor áfával együtt kell lesz nézni, nem bruttó módon.
Ez mondjuk logikus. Oké, 3% az csodálatos, de hogy hát a bankok azért ezt nem fogják lenyelni, hisz ez nekik, tehát ők megkapják tulajdonképpen a fennmaradó 5%-ot, vagy 3%-ot, most ez mondjuk ettől függetlenül, az honnan kerül be a bankok kasszájába?
Egészen konkrétan ugye, ha szeptemberben igénylik a hitelt, az 5,11%. Amit kapnak még. Tehát a teljes programban mondjuk a szeptemberi hiteleknél 8,11, ez talán egy picivel magasabb is, mint a piaci hiteleknek a kamatszintje, amit összességében kapnak. 3-at fizet az ügyfél, és 5,11-et az állam.
Jól jár. A bank tulajdonképpen elég jól jár ezzel.
Alapvetően neki ez egy, ebből a szempontból a bevétel oldalról, kamat oldalról egy mondjuk úgy megérős.
Hát 25 évre gondolva, ugye, mert lehetséges, hogy erősödik a forint, vagy a gazdaság beind, vagy szóval csodák történnek, Nagy Márton felébred, annyi minden történhet ebben a dologban, ami, és hogy ez egy fix törlesztő részlet, és egy fix kamat, tehát azért lássuk be, hogy egy 8,11%-os kamat lehet, hogy 20 év múlva őrület lesz, és a piaci 1,5%-os lesz a hitel.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert a kamat az ügyfélnek fix. A banknak nem fix, és az államnak sem fix. Tehát az állam oldaláról és a bank oldaláról ez úgy néz ki, hogy egy 5 éves állampapír hozamhoz van kötve a kamat, és ez 5 évente módosulhat attól függően, hogy éppen fölfele megy az állampapír hozam, vagy lefele. Tehát azért követi a piaci hozamokat, és úgy működik, úgy balanszol a kamat oldalon, hogy ebből a kikalkulált teljes állampapírhoz kötött teljes kamatból az ügyfél mindig 3-at fizet, és a állam pedig kipótolja a maradékot. Ez a maradék, ez most 5,11. Hogyha mondjuk 5 év múlva nagyon jól alakul a gazdaság, akkor ez lehet kevesebb. Ha rosszabbul alakul a gazdaság, mint most, akkor lehet akár több is.
Biztos, hogy nem fog. De hogy ez 3%-ig működik, tehát hogyha 2,5% lenne a piaci kamat, azért az ügyfél továbbra is 3%-ot fog fizetni kamatba.
Nem, akkor a teljes kamatot megfizeti az ügyfél, a kettő felett. Tehát, hogy úgy van, hogy ebből a kamatból legfeljebb 3-at fizet az ügyfél, most, hogyha kettő fél a teljes piaci kamatszint, akkor nyilván a kedvezőbbet fizeti meg. Ilyen mondjuk a 3%-os támogatott kamatoknál nem volt még, a 6%-os korábbi támogatott hiteleknél volt arra példa, hogy a piaci kamatszint bement 6% alá, és így az állampapírhozamok által kikalkulált teljes kamat is bement 6 alá, az ügyfél kifizette a teljes kamatszintet, és a bank pedig nem kapott kamattámogatást. Gyakorlatilag így fordult le ez a történet, de 3% alatti ilyen hozamkörnyezet, ilyen kalkulációkat még nem láttam.
Hát mindannyian az aranykort várjuk egyébként ebből a szempontból. Tehát azért, ha elképzelem azt, hogy mondjuk én tényleg kő gazdag vagyok, és van egy 21 éves gyermekem, akinek lakást akarok venni, akkor igazából az az ideális eset, én fogom fizetni a tiszt törlesztő részletét, mert rohadt sokat keresek, és ő pedig egy boldog lakástulajdonos lesz. Tehát, hogy azért érzek egy ilyen trendet ebben. Hogy főleg az, hogy ugye tehát az első lakáshoz jutásról van is szó, na de hát azért ebben vannak elég, és most menjünk bele a részletekbe, mert itt azért vannak finomságok, hogy tehát hogyha mondjuk 49%-ban rendelkezem ugye egy tulajdonnal, egy akármilyen kastélyban, az a százalék, és nem az összeg, ami a szűk keresztmetszet itt.
Gyakorlatilag igen, de egyébként 50% is lehetne. De
én 49% nyugodtabb lennék. Hát mégis oda megyek ezzel, nem, 49.
Tehát ugye a programnál itt most abból a szempontból újdonság, ezt már beszéltük is, hogy nincsen életkori korlát, nincsen családi állapotra vonatkozó korlát, nincsen gyermekvállalásra vonatkozó korlát. Tehát ebből a szempontból teljesen új célcsoport jelent meg a támogatások horizontján. Azok, akiknek most nincsen lakásuk, vagy első lakást szeretnének vásárolni, vagy építeni. Azt hozzátenném, hogy a program igencsak megengedőre sikerült az első lakás definícióját tekintve. Hogy azt mondja ki, hogy jelenleg és az elmúlt 10 évben nincs és nem is volt belterületi lakóingatlanom. És itt jönnek a kivételek. Ha van vagy volt a 10 évben, és annak az értéke nem haladta meg a 15 millió forintot, az nem számít. És ebből bármennyi lehet. Tehát, hogyha 3 ilyen van, nem számít. Ha haszonélvezettel terhelten szereztem, és a haszonélvező bent lakik, mind a mai napig, az sem számít. Ebből is akár több is lehet. Ha elbontották, bontásra ítélték, nem számít.
És 60 puszta, az nem belterület például.
Ha nem belterület, akkor nem számít.
Az jó, az korrekt, igen.
Nem
akarok ötleteket adni, csak mondom.
Ezeken kívül egyébként, amiket most mondtam kivételeket, még egy időben legfeljebb egy belterületi ingatlanban lehet 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányada az igénylőnek. Tehát, hogy mondjuk, ha feltételezzük, hogy van egy építési telkem, nem probléma. Van egy külterületi tanyám, hiába van rajta mondjuk lakóház, az sem probléma, mert külterületi. Ha van egy ingatlanom, aminek az értéke mondjuk 100 millió forint, de az én tulajdoni hányadom 10%, az 15 millió forint alatt van, tehát nem probléma. ha mondjuk örököltem egy lakást, és a túlélő szülőm az bent lakik, és ő haszonélvezetet, ez sem probléma. Tehát azért, tehát azért olyan helyzeteket is kezel és magyaráz, amik teljesen életszerűek.
Mondjuk, egyébként ezek teljesen korrekt, ez nyilvánvalóban, hogy hozzá kellett a valósághoz igazítani. Egyébként Argyelán Józseffel, a bankmonitor elemzőjével beszélgetünk. Megtudjuk, hogy élénkül a forgalom Budapesten, eljuthatunk a telkünkre, ahol felépítjük a karmelit, a korostól kicsinyített mását. Én közben itt ábrándozom a preventív jelleggel bevezetendő halálbüntetésről, ami próbálom értelmezni, de ez még szerencsére egy kicsit bonyolultabb, mint a lakáshitel. Argyelán József, a bankmonitor elemzője, a reggeli személy. Önök is észrevették bizonyára, hogy korábban van, mint szokott lenni, nem 9 és 10 között van reggeli személyünk, így tudtuk egyeztetni óráinkat, úgyhogy ez még egy fél órán keresztül tartani fogom, mert hogy tehát ott fejeztük be, ha jól emlékszem, de nem valószínű, hogy jól emlékszem, mert nem szoktam jól emlékezni, de hogy aztán kezdjünk bele menni, süllyedjünk bele a részletekbe, a másfél milliós négyzetméter ár, az egy laza megkötés, nem azért, mert hogy azért lehetett volna ezt lejjebb is tenni, egy kicsit talán, hogy ne a luxus lakások piacban. Azért egy másfél milliós négyzetméter ár, csak magamból tudok kiindulni, én Moszkva téren van a lakásom, és ott sem éri el még bőven a másfél milliót, tehát azért ez azért egy kicsit kiemeltebb körzeteket is érint, de ami lényeges, hogy ezek összevonhatók lettek különböző más ilyen támogatásokkal, a falusi csokkal, ugye itt van még egy csokk, ami a sima csokk talán, vagy csok mi? Csokk plusz, igen, ez kicsit elvesztettem a fonalat, rég voltam már babaváró. Tehát ezek összevonhatók, ezt hogy képzeljük el? Tehát én, mint egyedülálló 31 éves ifjú fiatal ember, felveszek egy 45 milliós hitelt mondjuk egy lakásra, és azt elkezdem törleszteni, ám időközben megtalálom életem párját, gyermekeket tervezünk, akkor ezt hogy tudjuk ebbe behúzni ezt a csokot?
Lépjünk egyen visszább.
Mi az a legjobb? Én is azt szeretném, hogy legjobban. Ha nem vagyok 31 éves.
Összevonásnak több fajtája is van. Tehát, hogyha én házas vagyok, fiatalok vagyunk, gyermeket is szeretnénk, nincs is lakásunk. Ebben az állapotban én ki tudom használni az otthonstart programot, mert első lakást szerzek, és ki tudom akár használni a csok pluszt is, mert házaspárként gyermeket szeretnénk. Most, hogyha 3 gyermeket szeretnénk, akkor akár abból is fel tudok venni 50 millió forintot. Uh-huh. Ez már azért együtt 100 millió forint 3%-os kamatozású kölcsön. Hát ennek minden terhével, tehát azért a 237 ezer forint, ez egy már ilyen 809 ezer forintos nettó fizetés kell, az nem kevés, de hogy így is össze lehet kombinálni ezeket a dolgokat, hogy már egy konkrét vásárláshoz. És ha már arról beszélünk, hogy fiatalok vagyunk és gyermeket is szeretnénk, akkor már miért ne venném fel a babaváró hitelt, ami ugye ráadásul kamatmentes is, és ugye abból még 11 millió forintot föl lehet venni. Tehát így lehet ezeket összegombinálni egy konkrét célhoz. Itt azért fontos, hogy minden támogatásnak feltételeinek feleljünk meg. Fontos, hogy a csok plusznál ott ugye gyermekhez számhoz kötött, hogy mekkora összeget tudunk felvenni, és azért 3 gyermek, pláne hogyha abból több, mint egy vállalt, egyet legalább vállalni kell csok plusznál, de több, mint egy vállalt, ott hordozza azt a kockázatot is, hogyha nem születik meg a gyermek, akkor ott bizony büntetést kell fizetnünk, és a kölcsönnek is a kamattámogatása megszűnik. Tehát mindenki gondolja át, hogy mit mivel kombinál a céljának az eléréséhez, de potenciálisan itt, hogyha nagyon jó fizetésünk van, akkor itt akár már ilyen 80-100 millió körüli kölcsönöket is föl lehet venni. 3%-os kamat mellett a babavárat ugye kamatmentesen is, tehát ott azért elég szép lehetőségek vannak. A másik oldal, amit a kérdésben elhangzott, 35 éves vagyok, egyedülálló, első lakás, otthonstartból megveszem. Jön a család, feleség, úgy döntöttünk, hogy gyereket szeretnénk. Most a jogszabály megengedi ezzel az összekombinálatossággal azt, hogy ez az otthonstartot kiváltsam, mondjuk úgy lecseréljem egy csók pluszra. Egy első nem tűnik logikusnak, hogy miért tenném ezt, hiszen ugye 3%, gyereket is kell vállalni, ha nem jön a gyerek, akkor még probléma is lehet, akkor mégis miért éri meg? Azért, mert a Csok Plusznál a kamattámogatás mellett más kedvezmények is lehetnek, amikor a gyerekek után jöhetnek. Tehát a futamidő alatt jön az első gyerek, akkor felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget egy évre. Ez még úgy annyira extrém kedvezménynek nem tűnik, de a második gyerekre tekintünk, ott már elengednek 10 millió forintot.
Hát igen.
És onnantól minden gyermek után elengednek 10 millió forintot.
11 gyermekig? Vagy nem?
Hát ameddig a kölcsönből van.
Ja, értem, de hogy ez tényleg, ez nem áll meg három gyermeknél ez az
nem,
elengedés.
Nem áll meg.
Ez kiváló dolog.
Tehát, hogy itt a gyermekek után, második gyermektől 10-10 milliót elengednek, ez az otthon startnál nincs. Tehát, hát, hogyha valaki egy nagyobb családot szeretne, akkor potenciálisan felmerülhet benne, hogy mondjuk ingatlan nem cserélek, mert mondjuk azt is mondhatná, hogy veszek, eladom ezt az otthonstartos, veszek egy másikat, és akkor úgy használom ki a Csok Pluszt. Otthonstartot már nem tudom, mert azt már egyszer kihasználtam. De ha mondjuk azt mondjuk, az ingatlan jó, abban az ideális méretű nekünk, családnak is, hát ha jön a gyerek, akkor is ideális méretű lesz, de a Csok Pluszban rejlő kedvezményeket ki szeretném használni, akkor le lehet cserélni ezt az otthonstart hitelt egy Csok Pluszra. Újfent ki kell hangsúlyoznom, hogy itt a gyermekvállalásból eredő kockázatokat, hogy mi van, ha nem jön a gyermek, ezt át kell gondolni, amikor egy ilyen cserét végrehajtunk, mert az otthonstartnál, ha soha nem születik gyermekem, semmilyen büntetéssel nem ér, hiszen nem is vállaltam semmilyet. A Csok Plusznál a plusz előnyökért vállalok gyermeket is, viszont ha nem teljesül a gyermekvállalásom, akkor büntetés lesz.
És itt nem számít, hogy önhiba, nem önhiba, hogy orvosilag kiderül, hogy alkalmatlan vagyok, a örökbefogadással nem tudom pótolni, tehát itt ez mindegy, ugyanaz a büntetés.
Nem. Van, hát ez természetesen az örökbefogadás önmagában a gyermekvállalás teljesítésének megfelel. Tehát ez alapvetően ez egy állítás. Tehát ez, ha örökbefogadunk gyermeket, az jó. Ha pedig mondjuk kiderül a pár életében, hogy nem lehet gyermek, meg végigmentek a különböző vizsgálatokon, megtermékenyítési eljárásokon, és akkor amit a jogszabály biztosít, azt kihasználták, és utána nem lehet gyermek, akkor is nem szükséges a büntetéseket visszafizetni. Ez egy olyan méltányolható ok, ami azt mondja a jogszabály, hogy ez azért az a kategória, hogy azért ne büntessük már azt a szerencsétlen párt, aki egyébként szeretne gyermeket, nem sikerült neki, ez már egy nehéz feldolgozható szituáció, és még pénzügyileg is sújtsuk őket, tehát ez azért itt könnyebbséget jelent.
Igen, és azt akartam mondani, hogy tehát hogyha arra veszem fel, hogy előtörleszek, hogy az egyikből törleszem a másikat, az is egy járható út.
Ez az, hogy az otthonstartot lehet így a Csok Pluszból törleszteni, a másik irányban nem működik. Tehát, amit mondtuk, hogy 35 éves vagyok, aztán egy család, akkor úgy döntök, hogy lecserélem otthonstartot Csok Pluszra, akkor előtörlesztem a otthonstartot. De ha én mondjuk Csok Pluszba szálltam be, és ott mondjuk, nem jön a gyerek, akkor váltsuk ki otthonstartot, mert akkor mentesülök azok elől a vállalások elől, amit eredetileg tettem. Ez az irány nem fog működni.
Ja, hát ez nyilván, mondjuk ez érthető is egyébként. Ugye olvastam arról valami egészen furcsa, vagy nem furcsa, de ezt megfutatást, hogy hogyan, mennyi állampapír kell ahhoz nekem, hogy a végén még nyerjek is ezen az egész üzleten. Egy ilyen egész érdekes számítás volt, hogyha megveszem a nem tudom hány százalékos kamatozású állampapírt, akkor annak a kamataiból tudom törleszteni az 50 milliómat, de ez már csak egy ilyen gondolatkísérlet volt, teljesen értelmetlennek tűnt, és már akkor sem értettem, de ez azért nálam, ugye a kamatoknál általában elvesztem az érdeklődésemet. Az utolsó pillanatban változott ez a dolog, például ezzel már volt élményem, ez az osztatlan közös tulajdon nevű jelenséggel, amivel az emberek többsége nem találkozik szerencsére, kivéve ha a Csillagért szűdülő telepen vásárol magának ingatlan, ott is engedékenyebbé vált ez a rendelet, ha jól sejtem.
Ugye alapvetően a rendelet kimondja azt, hogy résztulajdon vásárlása nem működik. Ez szerintem érthető is, de bizonyos élethelyzeteket lekezel, például, hogyha én vagyok az ingatlannak a fél tulajdonosa, mondjuk a nagynéném a másik fele, akkor én nem vehetem meg a nagynéném másik felét. Itt ilyen, olyan megfontolások húzódhatnak a háttérben, hogy ez valójában tényleges adásvétele, vagy pedig olcsó forrást akarnak maguknak szerezni a családon belül. Tehát ez azért érthető dolog. Pont ezért a közeli hozzátartozótól történő vásárlást sem engedik. Viszont, ha belegondolunk, egy osztatlan közös ingatlan, amit említettünk, az adott esetben létezik olyan osztatlan közös ingatlan, amiben több önálló lakóegység létezik, csak nincs albetétesítve. Klasszikusan ikerházak szoktak ilyenek lenni, hogy végül nem teszik őket külön-külön albetétre, hanem azt mondják, hogy egybe marad, és majd a két vásárló megállapodik, a használati megállapodás. Mm-hmm. Mondja, ez az önálló lakrész az enyém, a másik önálló lakrész a másik félé. Igen ám, de ugye ez valójában egy résztulajdonvásárlásnak minősül, hiszen a teljes egész ingatlanak mondjuk egy ikerhez esetén a felét veszi meg az egyik fél, és hogyha szigorúan nézzük a jogszabályt, ez nem volt megengedett. Na, ezt módosították, és mondták azt, hogy ez egy teljesen életszerű helyzet, hogy egy többlakásos ingatlanban egy önállóan forgalomképes lakást megszerez a támogatott személy, ezért erre azt mondták, hogy ez a résztulajdonvásárlás nem probléma. Ezzel az ingatlanok, elérhető ingatlanok körét azért érdemben kiszélesítette, így az utolsó pillanatban a jogalkotó.
Nyilván az első reakció arra, amikor megjelent ez, az volt, hogy ez odavága az ingatlan áraknak, illetve, hogy egy egészen hosszadalmas lengyel példán néhány évvel ezelőtt bevezetésre kerülő lengyel hasonló konstrukciójú hitel nyomán levezették, hogy mennyivel, hogy és milyen tempóban drágulnak a lakások. Hát itt a hallomásom szerint már a bejelentéstől drágultak, tehát hogy már az örömmel kúsztak felfele az árak. Érdekes módon persze ügyesen abba a tartományba, ami még belefér, tehát hogy azért az ingatlan kereskedők sem teljesen, hát hogy is mondjam, felvértezetlenül érkeznek ebbe a csatába. Ez mennyire reális, vagy mennyire érzékelhető már most akár ennek a hatása?
Egyébként egy elég összetett program, és az ingatlan árakra gyakorolt hatása is eléggé összetett. Uh-huh. Igen, a bejelentéstől számítva voltak olyan ingatlanok, amiket elkezdtek fölárazni. Azért, mert már arra spekuláltak az eladók, hogy itt jön ez a program, és majd alapvetően miért gondolják azt, hogy többet fognak érte fizetni? Olcsó hitel, többet tudnak fölvenni belőle. Nyilván, ha több pénzt tudnak fölvenni belőle, akkor többet is tudnak fizetni az ingatlanomért, hát akkor föl is árazom. Ezen logika mentén megjelentek egyes átárazások fölfele. Megjelentek egyes átárazások lefele. Egy a 95-100 millió forintos tartományban az egyes lakások, amik ezen a határon átcsúsztak, és emiatt kiestek volna a programból, elkezdtek beszuszakolódni a program határa alá, és ti lehetett látni 105 millióról leárazva 99-re, illetve megjelentek a kreatív árazások, hogy oké, csökkentem az árat, de a kötelezően megvásárolandó teremgarázs az hirtelen megugrott az ára.
Mert hogy ez ugye nem számít bele.
Hát a lakóingatlan ára számít, és kötelezően megvásárolandó kiegészítők jelentek meg relatív drágán. Bútorok, kötelezően vedd meg a bútorokat olyan áron, amire azt gondolod, hogy nem reális, de meg fogod venni, mert egyébként az ingatlan tetszik, és így befér pont az otthon start alá. Uh-huh. Itt az ilyen helyzetekre egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ilyen kiegészítők megjelennek relatív drágán, a bank és a támogatott hitel azaz ingatlan finanszírozására fog tudni működni. Amennyiben ezek a kiegészítők megjelennek, azokat önerőből kell megvennie az adott személynek, és itt akár a vásárláshoz szükséges önerő szükséglet is így megemelkedhet, azért mert bizonyos elemek vételáron kívüli kategóriában egyéb dealben lesznek megvásárolva.
Melyek nem befolyásolják a hitelösszeget, hisz a hitelösszegénél ezekkel nem számol nyilván a bank.
Így van. Amikor azt mondja, hogy az ingatlan értéke 100 millió forint, ha nagyon leegyszerűsítem, 10% önerő az 10 millió, 90 millió kölcsönt kapsz. Ha emellé van egy 25 milliós teremgarázs, ami egyébként reálisan 5 millió lenne, akkor azt úgy önerőből ki kell csengetni.
És hogyha mondjuk nem fognak beleszólni, nem fogják azt mondani, hogy na ne vicceljen már ezzel a 25 millióval. Oké, 25 millió, a bankot ez nem érinti ilyen
szempontból. Ha ezt a bank nem finanszírozza, akkor nem. Miért szólna bele egy ilyen magánjogi szerződésbe egy pénzintézet, amihez ő abból a szempontból nincs köze, hogy ezt nem ő finanszírozza, hanem az a két személy, vagy adott esetben egy cég és egy személy, ha mondjuk új építésről beszélünk, alakítja ki. Tehát erre figyelni kell. És ugye említettük, hogy több pénz, több forrás, ez egy árfelhajtó hatású.
Hogyne.
Nyilván vannak olyan elemek, amik egy kicsit mérséklik ezt a felhajtó hatást. Említettük a négyzetméter árat, említettük az abszolút vételárkorlátokat. Ezek azért gátat szabnak, főleg azokon a helyeken, ahol ma már megközelítették ezeket az árakat. Budapest egyes részeiben azért nem lehet érdemben emelkedni az áraknak. Árhűtő hatású az is egyébként, hogy a kormány itt több tízezer ingatlan építését várja. Hozzátenném, hogy az árhűtő hatás ez nem szeptemberben és nem októberben fog megjelenni, mert ha most tényleg elindult 10 000 projekt, én nem tudom, az lehet, hogy el fog indulni.
Másfél-két év?
Másfél-két év. Uh-huh. Ha nagyon gyors a projekt, akkor egy, de hogy másfél-két év, amíg ezek az ingatlanok kínálati oldalról elkezdik letolni az árakat. Még egy árhűtő hatás lehet.
Zárójel, miért gondolják azt, hogy tehát, hogy vár ennyi lakásépítés, de hát én is annyi mindent várok, és soha semmi nem jön, tehát hogy mi az, ami miatt ez valóban elképzelhető, hogy megtörténik?
Ugye én nem vagyok napi kapcsolatban a kormánnyali, nem tudom,
én hogy, igen, azért.
Nem tudom, mire alapozzák ezeket a
adózás
számokat.
Adózás útján tartjuk a kapcsolatot, igen.
De egy ideális helyzetben azt gondolom, hogy a kormány mondjuk a jellemzően nagy kivitelezőkkel felvette a kapcsolatot, és ők velük egyeztetett, hogy milyen projekteket terveznek benyújtani. Ez alapján mondjuk már adhatnak becslést, hogy mennyi ingatlant bárnak építeni az elkövetkező időszakban. Ideális világban ez így történik. Uh-huh. Én most idealista leszek, és azt gondolom, hogy így történt.
Ja, miért nem?
Nem tudom, hogy mert nem tudok ezzel ellentétes információról. Ami még egy picit visszafékezheti ezt az áremelkedő hatást, az az, hogy a bérleti piacra hogyan fog hatni ez az új sztori. Uh-huh. Ugye jellemzően, hogyha tényleg az első lakásvásárlókról beszélünk, ők vagy otthonról költöznek el, vagy albérletből. De potenciálisan az albérletnek a keresleti oldalát szűkítheti ez a kedvező kölcsön, márpedig az albérleti piacon mondjuk a kínálat irányába billen el a dolog, az mondjuk a bérleti díjak emelkedését mérsékelheti, adott esetben meg is állíthatja. Ez viszont a befektetési oldalon a ingatlan tulajdonosoknál hozhat egy olyan döntést, hogy jó, akkor én viszont eladom ezt az ingatlant. És így megjelenhet egy befektetési célú eladási ingatlan, azért, mert a bérleti piacot megállította az otthonstart program. Ez, hogy ez, ennek a hatásnak a nagyságát meg tudjuk becsülni, ezt tudni kéne, hogy a vevőknek milyen az összetétele, a potenciális vevőknek, és mennyi az, aki albérletbe ment volna enélkül a program nélkül. Ezt nem tudom megmondani, de potenciálisan ennek is lehet hatása. Mindezekkel együtt eredőként én még mindig azt gondolom, hogy valamelyest árfelhajtó hatású ez a program, mert az áremelő tényezőket én még mindig nagyobbnak látom, mint a áremelés korlátozó tényezőket, de ettől függetlenül el kell ismerni, hogy vannak olyan elemek is, amelyek ezt az árfelhajtást így amelyek ezt az áremelkedésnek gátat szabnak, fogalmazunk így.
Érthető. Egyébként így egészen világos. Tehát valószínűleg az a brutális megjósolt áremelkedés, az azért annak egy ilyen kicsit lebutított változata fog bekövetkezni. Nem lesz minden lakás 20%-kal drágább, hanem megáll 11-nél.
Egyébként én azt javaslom mindenkinek, aki ingatlanvásárlásban gondolkodik, hogy nem kell nekem hinni, mert más szakértő azt mondja, hogy stagnálás lesz, a harmadik azt mondja, hogy árcsökkenés lesz, de vannak remek ingatlan portálok, ahol egyébként lehet lokációkra árfigyeléseket kérni. Tehát mondjuk én tudom azt, hogy melyik kerületben, most Budapesten maradok, melyik kerületben milyen típusú lakásokat akarok venni, ott megnézem a mostani kínálatot, teszek rá egy alertet, tehát hogy értesítsen engem, ha ott változás történik, és én akkor konkrétan az én általam kiszemelt, közvetlenül érintett ingatlanoknál fogom tudni, hogy emelkednek az árak, csökkennek az árak. Nehogy Isten, minden ingatlan elment, mert mindet megvették. Potenciálisan mind benne van, de hogy én ezt javaslom mindenkinek, hogy ezt állítsa be, és ebből tudni fogja azt, hogy az árak ténylegesen otthon hogy mozognak, amit ő érdekel. Mert egyébként az ingatlanpiac nagyon nem homogén, és nagyon differenciáltan tudnak reagálni bizonyos körülmények változására, mint ahogy mondtam, valószínűleg a 105 millió forintos árkategória le fog menni 99-re, a 45-ös jó eséllyel fölmegy, ha minden más feltételnek megfelel, tehát hogy érdemes ezeket a figyelőket beállítani. Még egy árhűtő, áremelkedés mérséklő hatásról beszélhetünk, ami abból a szempontból újdonság, hogy ez a program változásához köthető. Ugye eredetileg a programban megvolt, hogy ki lehet az igénylő, és meghatározták azt, hogy ki lehet társigénylő, és ez a meghatározták, ez egy nagyon laza fogalom, mert azt mondták, hogy bárki nagyjából.
Társigénylő alatt adóstársad.
Adóstárs. Igen, adóstárs, és gyakorlatilag ez azért lehet lényeges, mert hogy ha az én fizetésem nem elég a szükséges kölcsönösszeg törlesztéséhez, akkor bejön valaki társigénylőnek, adóstársnak, és akkor együtt fölvesszük, hogy én megkapjam a kérő összeget. Az eredeti szabályok szerint nem volt ebben korlátozás, sőt azt mondták ki, hogy ha szülő jön, vagy ha házastárs jön, akkor ott még kedvezőbbek is tették a adóstársi feltételeket. Most viszont az új szabályok alapján, amit a napokban adtak ki, azt mondták ki, hogy adóstárs csak a szülő, és csak a házastárs lehet. senki más.
Tehát mondjuk a testvérem sem.
Nem.
Az különös.
Ennél durvábbat is mondok, a jelenlegi értelmezésünk szerint az élettárs sem. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki nem házas...
Bejegyzett élettársról beszélünk.
Se bejegyzett, se nem bejegyzett.
Úgy értem, tehát nem.
Nem. Hát. Jelen értelmezés szerint maga a jogszabály a házastársat nevesíti, az élettársat egy helyen nevesíti, ott, ahol a falusi csokkal történő kombinációkkal mondja, hogy ott az fölveti egy élettárs, ezért ott megengedik azt, hogy jöjjön élettárs is. Ez egyébként azoknál lehet probléma, akik úgy terveztek otthonstartból vásárolni, hogy egyébként nem a szűk, nagyon közvetlen rokonságot szeretnék volna segítségül hívni, hanem a tágabb rokonságot, hogy testvér, nagynéni, nagybácsi, élettárs jöjjön segíteni.
De akár egy barát is lehetett.
Akár egy barát is lehetett volna az eredeti szabályok alapján.
Na, de most már nem.
Most már nem, és ez így ugye a felvető kölcsönösszeget korlátozni fogja, így ezek a családok vagy kisebb ingatlanban kell, hogy gondolkozzanak, vagy magáról a programról le kell mondaniuk.
Hát nem, terveztem, hogy megfiatalodom, de nem. Most mi annyira nem vonzó ez az ajánlat, bár kétségtelenül, hogy azért a 300-dik jó, ez Argyelán József, a bankmonitor elemzője. Volt ma a reggeli személy.